A következő percekben a zsírmáj lesz a témánk. Szerintem sokan hallottak már erről a jelenségről. Nehéz felismerni, kezeletlenül pedig súlyos, akár halálos következményei is lehetnek. Aki itt van velem, a vonal másik végén dr. Hagymási Krisztina, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika, belgyógyász, gasztroenterológus, hepatológusa, habilitált egyetemi docens. Üdvözlöm, hello!
Jó napot kívánok!
Első körben tisztázzuk a zsírmáj fogalmát egy részről. Hogyan alakul ki, és hány százalékát érinti a lakosságnak?
Első körben, tehát zsírmájról akkor beszélünk, hogyha a zsírsejtek több mint 5%-a elzsírosodik, tehát kóros benne a zsír tartalom. Hogy hány százaléka lehet érintve a lakosságnak, úgy gondoljuk, hogy körülbelül az egynegyede, de mivel teljesen panaszmentes, tehát is lehet, tehát nem okoz semmiféle panaszos tünetet a kezdeti állapotban, ezért ugye nem tudjuk pontosan, hogy hány betegben van ott a zsírmáj. Vannak olyan becslések is, hogy tehát, hogyha például MR-rel megvizsgálnánk a lakosságot, akkor 50%-os lenne az előfordulása, hogy az MR az a vizsgálat, ami legfontosabban kimutatja a májnak a zsírtartalmát.
Ezek most az a helyzet, hogy meglepnek egyrésztről, másrészt nagyon-nagyon súlyos állítások. Szóval az, hogy akár a lakosság fele szenved, vagy küzd ezzel, vagy van ilyen betegsége, azért az azt is feltételezi, hogy ez egy skálán értendő ez a betegség. Szóval nagyon sokan akkor nem tudnak erről, vagy nagyon sokanál lappang ez a betegség, és akár életük végéig lappanghat?
Ez nagyon egyéni. Tehát a kezdetben van az elzsírosodás, és hogyha azt fenntartó vagy kiváltó anyagcsere helyzet továbbra is fennmarad, akkor a zsírmáj talaján létrejöhet a gyulladás, vagy a zsírsejteknek a káros, vagy a májsejteknek a károsodása, ezt követi egy kötőszövet felhalmozódása, májban kötőszövetes átépülés, amelynek a talaján kialakul a májzsugor, illetve ezzel kapcsolatos szövődmények is megjelenhetnek, tehát előfordulhat az, hogy csak nagyon késői stádiumban az tüdetett ez a zsírmájbetegség, amikor már a kötőszövetes átépülés is elindult. Kezdeti stádiumban semmilyen panasz nem okozhat, leggyakrabban az történik, hogy valamilyen más betegség miatt, vagy szűrővizsgálat céljából elmennek a betegek vérvételre, és akkor derül ki, hogy májenzim eltérések vannak a laborban.
És ez nagyjából megsatszolható a májenzim eltérés mértékét látva, hogy ez zsírmáj lehet? Szóval akkor már, amikor egy szűrővizsgálaton keresztül megy valaki, milyen pontossággal mondható meg, hogy ez zsírmája vagy sem?
Azt nem tudjuk, tehát az, hogy májkárosodás van, azt tudjuk megmondani. Ezt követi, hogy ugye meg kell nézzük a legfőbb májkárosodást okozó tényezőket, hogy jelen vannak-e, mert például a vírusfertőzések, egyéb anyagcserebetegségek, autoimmun kórképek is okozhatnak májkárosodást, tehát ha májenzim eltérést találunk a labor eredmények között, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy anyagcsere asszociált zsírmájbetegségről van szó, amiről most ugye most beszélünk, de leggyakrabban a májenzim eltérések hátterében zsírmájbetegséggel, de nem csak az állhat, akkor ezt így mondanám. Egyéb vizsgálatok következnek ezután, amivel közvetett módon igazoljuk, hogy ez az úgynevezett anyagcserehez kapcsolható zsírmájbetegség.
Hogyha vannak tünetek, akkor azok mik lehetnek?
Kezdeti stádiumban mindenféle májbetegségre igaz, hogy olyan jellegtelen tüneteket okozhat. Tehát jobb oldali valatti feszülés, diszkomfort érzet, enyhe émelygés fordulhat elő, és amikor halad előre a betegség, létrejön a végstádiumú májbetegség, akkor jelenhetnek meg jellegzetes tünetek, ugye hasűri folyadék, vagy sárgaságnak a kialakulása, de ez már nagyon előre haladott súlyos májkárosodásban jelent meg.
Egy cikkben azt írja, hogy a zsírmáj nem feltétlenül alkoholos eredetű betegség. Akkor mi lehet az eredete? Szóval könnyen rámondjuk, hogyha májbetegségről van szó, hogy biztosan azért van, mert valaki alkoholbetegségben szenved. Ebben az esetben nem erről van szó.
Igen, de most megváltozott ennek a elnevezés, ennek a betegségnek, pont azért, mert ugye korábban azt mondtuk, hogy nem alkoholos, ez onnan ered az a kifejezés, hogy ugyanolyan szövettani eltérések vannak a májban, mint alkoholfogyasztás következtében, ugyanakkor az alkoholfogyasztás az kizárható ezeknél a betegeknél, de ugye nagyon áthallásos volt, hogy nem alkoholos, ezért megváltoztatták az elnevezését, és ez, egyébként ez az elnevezés jobban utal a keletkezésére is, hogy anyagcseréhez társuló zsírmájbetegség, amelynek a középpontjában ugye ez az inzulinrezisztencia van, a betegek gyakorta, vagy majdnem mindegyik beteg elhízott, gyakorta cukorbetegségben szenved, vagy magasabb vérzsír szintjük. Uh-huh. De egyébként zsírmájbetegséget ugye tud okozni akkor az alkoholfogyasztás, ez az anyagcseréhez kapcsolható zsírmájbetegség, de egyéb kórképekben is azért megjelenhet májelzsírosodás, tehát elég komplex és színes a zsírmájbetegség, de leggyakrabban ez az anyagcsere asszociált zsírmájbetegség állt fel.
Ha esetleg családi anamnézis során kiderül, hogy a családban másnak is volt már ilyen, akkor hogyan lehet megelőzni ezt a betegséget?
Ez azért nehéz, mert a zsírmáj kialakulásának a folyamata az nem is teljesen ismert, és nagyon komplex. Tehát biztos, hogy van egy genetikai hajlam, amire rárakódik a környezeti tényező, az életmódunk. Tehát a genetikát egy az egyben nem fogjuk tudni eliminálni, arra kell törekednünk, hogy olyan életmódot folytassunk, ami védhet, vagy megelőzheti, vagy lassíthatja a zsírmáj kialakulását. Tehát, hogy ne hízzunk el olyan minőségében, mennyiségében is megfelelő diétát folytassunk.
Mond nekünk tehát példát, ilyen életmódbeli példát?
Hát ez tulajdonképpen ezek jelentik majd a kezelés alapját is ilyen zsírmájbetegségben, de például a heti 3-5-szöri testmozgás, 150 perc, közepes aktivitású testmozgás hasznos, akkor a telítetlen zsírsavak bevitele, a rostfogyasztás, a finomított szénhidrátok, a telített zsírsavak bevitele, az kóros, káros, üdítőitalokat nem javasoljuk fogyasztani, az édesítőszerek sem jók, a kávéfogyasztás például előnyös lehet a napi 2-3 kávé bevitele a májbetegségek szempontjából. A napi 2-3 kávé az előnyös, véletlenül olyan összetevői vannak, amik védenek a májbetegség előrehaladásában.
Ez érdekes, de mondjuk előtte gondolom érdemes egyeztetni kardiológussal is, hogyha mielőtt valaki így belekezd abba a napi 3 kávénak a fogyasztásába, vagy több kávénak a fogyasztásába.
Igen, meg hát mindenképpen ugye most ennek a zsírmájbetegségnek a megközelítése az nagyon megváltozott, tehát ugye itt nem csak egy májbetegségről van szó, ami májelégtelenség, májzsugor kialakulásához vezet, vagy a májráknak a kockázatát növeli, hanem azt gondoljuk, hogy ez egy komplex anyagcsere probléma, ami a szív-érrendszeri betegségeknek a kockázatát is növelni fogja.
Uh-huh. Hogyan
mindenképpen ez a társadalmat már. Igen.
Hogyan függ össze a zsírmáj a koleszterin szinttel?
Hát maga a koleszterin, a magas koleszterin szint a szerepet játszhat a máj elzsírosodás kialakulásában, tehát mint kiváltó kóroki tényező van jelen. Egymás rontja a két állapot. Ugyanúgy a cukorbetegség is ugyanilyen viszony figyelhető meg.
Beszéljünk most már a terápiákról, hogyha valakinél a zsírmáj fennáll, akkor hol kell elkezdeni? Nyilván a mértékétől is függ az, hogy milyen terápiát javasolnak. Ez gyógyszeres terápia, van-e invazív megoldás, ami erre a betegségre megoldás lehet?
Így a kezelését tekintve?
Igen.
Vagy inkább a diagnózis. Én azt tudom, hogy a kezelésnek az alapja az egy az egyben az életmód. Tehát arra kell törekedni, hogy a testsúlyt fokozatosan csökkentsük. Nagyon fontos a fokozatosság elve, mert a nagyon gyors testsúlycsökkentés is ronthatja a máj elzsírosodását. tekintetben azt javasoljuk, hogy heti fél egy kilogramm legyen a testsúlycsökkenés, tehát ne gyorsan, és hogyha mondjuk egy 10%-át sikerül leadni a testsúlyból, az már nagyon nagy mértékben javítja a májban a szövettani eltéréseket. A testsúlycsökkentésre van a testmozgás, ez a heti 150 perc, illetve van a diéta, a kalória megszorítás, illetve már ahogy korábban beszéltünk, a megfelelő összetételű kell, hogy legyen a diéta. Tehát a diéta és a testmozgás együttesen járul hozzá a testsúlycsökkentéshez. Vannak persze étvágycsökkentő gyógyszeres lehetőségek, de azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg azért csak a zsírmájkezelésre alkalmazható gyógyszer nincsen. Tehát kezeljük az elhízást, hogyha van mellé még kockázati tényező, kezeljük a cukorbetegséget, kezeljük a magas vérzsírszintet, de csak a zsírmájkezelésére alkalmazható gyógyszer jelenleg nincsen. Tehát abszolút előtérben az az életmód áll, illetve hát egy gyógyszer van, de az sem elérhető jelenleg Magyarországon, amit akkor lehet alkalmazni, a májelzsírosodás talaján már elindult a kötőszövetes átépülés. De jelenleg mindennek az alapját az életmód, illetve a társbetegségeknek a kezelése jelenti.
Ugye azt mondják, hogy 20-70%-át ennek a betegségnek genetikai tényezők okozzák. Ez is egy széles skála, szóval 20-70%, hogyan ismerhető föl egy betegnél, hogy mi az, ami genetikai eredetű ebben a betegségben, és mi az, ami életmód eredetű. Nyilván ez utána megoldásban lesz fontos ez a kérdés.
Ez nagyon nagy tartomány, attól függ, hogy milyen tanulmánnyal vizsgálták a genetikai tényezőnek a szerepét, de ez mondom, hogy a beteg családjában halmozódnak a betegségek ilyen irányban, az a genetikai hajlamot jelenti az adott betegségre, vagy a májelzsírosodás kialakulására, de hát ugye ezeket nem tudjuk eliminálni, vagy nem tudjuk kezelni, az ilyen eredetű májelzsírosodást. Tehát itt csak az életmóddal tudunk beavatkozni, amennyire lehet.
Az elején csak pedzegettük ezt a kérdést, hogyha valakinek nincsenek tünetei, akkor milyen hosszan lehet lappangó ez a betegség? Le lehet-e élni úgy egy életet, hogy nem jövünk rá, hogy ebben a betegségben szenvedünk?
Tulajdonképpen ugye nagyon lassan megy előre a folyamat, ez évtizedeket is igénybe vehet, tehát megmaradhat a máj elzsírosodás stádiumban is, és tényleg nagyon egyéni, és nagyon sok tényezőtől függ, amit nem is ismerünk, hogy kinél alakul ki gyorsabban a kötőszövetes átépülés, és kiben nem. Tehát ez nagyon egyéni, nagyon sok tényezőtől függ, hogy milyen gyorsan megy előre a folyamat. Nem is mindenkiben megy végig.
Ugye azt mondta, hogy elsősorban életmódbeli terápia van, tehát az életmódon kell változtatni. De van olyan helyzet, amikor annyira előre haladott már ez a betegség, hogy gyógyszeres kezelésre van szükség.
Tehát a zsírmáj betegség gyógyszeres kezelésére önmagában nincs lehetőség. Akkor, hogyha az elhízás gyógyszeres kezelésére van lehetőség jelenleg. Illetve arra van lehetőség, illetve a cukorbetegség és a magas vérzsírszint kezelésére van lehetőségünk. Illetve arra lesz lehetőség a jövőben, hogy akinél már előre haladott a betegség, és már kötőszövet is van, azt kezeljük. De jelenleg most itt azt csak. Tehát csak a zsírmáját nem tudunk gyógyszeresen kezelni.
Életkorról még nem beszéltünk, hogy melyik milyen életkorban áll fenn leginkább a veszélye ennek a betegségnek?
Ez a 45-55-60 éves korosztály, ők jellemzően érintettek, de van egy nagyon sajnálatos tendencia, hogy fiatalabb életkorban és gyerekekben is egyre gyakoribb, illetve olyan egyénekben is kialakulhat a zsírmáj, akik nem elhízottak.
Az előbbire mi lehet a válasz arra, hogy fiatalokat is érint, meg gyerekeket?
Vélhetően az elhízás terjedése, tehát hogy gyerekeket is egyre nagyobb százalékban érint, illetve a környezeti tényezőink olyanok, amelyek segíthetik a kialakulását.
Miközben az előbb azt is mondta, hogy nem kell hozzá feltétlenül elhízottnak lenni.
Igen. Tehát, hogy nem elhízott, lehet akkor is kóros az anyagcserehelyzet, hogyha valaki nincsen elhízva, illetve akkor a környezeti tényezők, az étkezésünk szerepet feltételezhető, illetve a genetikai hajlam abban, hogy kialakul a betegség.
Milyen egyéb faktorok fedezhetők fel a zsírmállyal kapcsolatban? Itt gondolok a véralvadási faktorokra, hormonok, fehérjék termelésére.
A máj az nagyon komplex szerepet tölt be a szervezetünkben, mert ugye nagyon sok faktor tud szintetizálni, ahogy mondta, hogy a fehérjéket, véralvadási faktorokat, hormonokat termel, és tehát hogyha egy előre haladott májbetegség alakul ki, akkor ugye ezt a funkcióját elveszi a máj, és nem tud termelni, szintetizálni, nem tud kiválasztani, és ebből adódik, hogy alacsony, tehát hiányállapotok alakulhatnak ki, vagy megjelenik az epefestéknek a felszabadulása, hogy a sárga lesz a beteg, vagy pedig zavart lesz a különböző méreganyagok felszabadulása következtében, vagy nem tudja, hogy a gyógyszereket lebontani a máj. De ezzel előre haladott májkárosodásban kell számolni, függetlenül attól, hogy mi a kiváltó oka a májkárosodásnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Igyekeztem minél inkább körbejárni ezt a kérdést. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm.
Dr. Hagymási Krisztinával, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika belgyógyász gasztroenterológus hepatológusával, habilitált egyetemi docenssel beszélgettünk az imént. Ez volt mára az Egészségkút. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.